A Zene a házban rovatban beszéltünk már kiállításról, könnyű zenéről, zeneedukációról, külső és belső programokról, szóval sok mindenről már volt szó, viszont a népzenéről még nem, a táncházakról nem, és arról, hogy milyen népzenei szerkesztés zajlik a Magyar Zeneházában, erről fogom most kérdezni Salamon Somát, a Magyar Zeneháza népzenei szerkesztőjét. Hello, Soma!
Szia!
Szervusz, köszi, hogy itt vagy velünk. Kezdjük ott, hogy hogyan tudtátok beilleszteni a Magyar Zeneházába a rengeteg féle program közé a népzenét, hogyan találta meg a helyét, egyáltalán hogyan férnek meg egymás mellett ezek a programok?
Nem kellett sokat keresgélni, mert ugye a Magyar Zeneháza az egy olyan intézmény, ami a zene minden szegmensére nyitott, és a zene minden szegmense otthonra lel ebben az intézményben. A népzene az elejétől kezdve a Magyar Zeneháznak az egyik alapvető oszlopa, mint ahogy egyébként az egyetemi zenének is az egyik legfontosabb oszlopa a népzene. Elég belegondolni abba, hogyha az emberiség történelmét nézzük, kultúrtörténetét nézzük, akkor annak csak egy pár ezer éve, tehát az utolsó fejezetben a része csak az írott zene, a komponált zene, annál korábban csak tradíció és hagyomány létezett a zenében is, tehát mondhatjuk azt nyugodtan, hogy minden ebből nőtt ki.
Mennyire igazad van, és ezen el sem gondolkodtam még.
Igen, hát a Magyar Zeneháza programjában éppen ezért a népzenei koncepció már az elejétől kezdve jelen van, és hát arra törekszek én is zenei szerkesztőként, illetve arra törekszenek a kollégáim is, hogy a programunknak az alapja az nyilván az autentikus, hiteles, hagyományos zene legyen, de emellett szeretjük befogadni, szeretünk helyet adni olyan elképzeléseknek is, amik itt a Zeneháza programirodájába pattannak ki a fejünkből, tehát hogy például nagyon szeretünk színpadra állítani magyar és külföldi népzene együtteseket, kollaborációs koncertekkel, tehát összetalálkoztatni különböző népzenéket a színpadon, nagy találkozásoknak otthont adni, és természetesen az olyan fúziós projektek felé is nyitott a Magyar Zeneháza, amik a népzenének az értő, értékteremtő feldolgozásait, fúzióit mutatják be.
Ugye van a tradicionális zenei sorozat, amivel kapcsolatban azt szeretném első körben megtudni, hogy hogyan válogatjátok a tájegységeket, vagy tájegységenként, vagy előadóként van-e válogatva, vagy struktúrálva a zenei sorozat. Szóval van-e olyan, lesz-e olyan a Magyar Zeneházában, hogy egy bizonyos tájegységről többféle zenét és zenei stílus megmutatni?
Természetesen van, tehát alapvetően a népzenének az egyik legfontosabb jellegzetessége az az, hogy táji alapon, regionális alapon szerveződik. És mint olyan, nagyon-nagyon jellegzetes, lokális sajátságokat hordoz a népzene, például a Kárpát-medencében, nem véletlenül az, hogy a táncház mozgalom, ugye Bartók Béla és Kodály Zoltán és őket követő kutatógenerációk többek között például a nagy néptánckutató Martin György nyomdokain haladva, szinte falura lebontva, sőt a falun belül akár táncos egyéniségre, zenész egyéniségre lebontva tudja differenciálni az anyagot. Tehát a népzene az egy végtelenül lokális típusú zene, ellentétben a divat zenével, ami meg ugye egy alapvetően globalizált zenei jelenség, és ennek megfelelően nekünk is van olyan sorozatunk, amiben összefogjuk azokat a koncertjeinket, amik egy-egy régiónak vagy tájnak a zenét mutatják be, ez a Tájak és Zenéik sorozat, ezek általában autentikus népzenei koncertek is, és többnyire a magyar, illetve a Kárpát-medence egyéb népeinek a zenét mutatják be, tehát hogy alapvetően a szűkebb pártiáknak a régióit mutatják be ezek a koncertek, de én nem tartom kizártnak azt sem, hogy a jövőben majd ezt a fajta regionális tematikát ezt behozzuk esetleg nem magyar, vagy nem kárpát-medencei anyaggal is.
Kutattok egyébként, vagy te magad kutatsz olyan népzenék után, amik akár más kontinensen vannak? Szóval nem tudom, amerikai népzene, kínai népzene, ilyesmiket kezdtél-e kutatni már, és ha igen, akkor lesz-e helye a Magyar Zeneházában ilyen jellegű zenéknek?
Igen, a kérdésed az több szempontból is érdekes, mert ugye egyébként én a zeneházás munkámon kívül foglalkozom névzenekutatással is a Zenetudományi Intézetben, mint etnomuzikológus, és az én fókuszom az elsősorban egyébként, mint kutató a magyar névzenére, illetve a Kárpát-medence névzenére irányul, de mint szerkesztő, zenehallgató, mint zeneszerető ember, rengeteget hallgatok, egészen kisgyerekkoromtól kezdve nem csak, hogy nem magyar, de akár nem európai anyagot is. Tehát nyilvánvalóan, hogyha azt veszük is, hogy a zeneházában én mind a két úgymond eszköztáramat használom, tehát alkalmasint a kutatói eszköztáramat is használom, alkalmasint a zene hallgató, a zene is, zene szerető embernek az eszköztárát, vagy a zene ismerő embernek az eszköztárát, és hát alkalmasint, hogyha arról van szó, akkor mint előadó, nyilvánvalóan nem feltétlenül mint fellépő, hanem az előadói idegen szóval know-how-mat is labba vetem, hogyha arról van szó, hogy egy olyan koncert van, ami ezt megkívánja. Tehát a kérdésedre a rövid válasz az, hogy igen, a mi tudományos program arculatunk az nem csak az európai zenékre korlátozódik, hanem mindenféle, amit egyébként a nemzetközi szakma, ugye non-western, tehát hogy nem nyugati típusú zenének hív, mindenféle egyéb zenei világot is szeretnénk megmutatni, tehát volt már nálunk például Balucsisztáni, ez egy pakisztáni alrégió előadó, voltak nálunk már indiai zenészek, voltak afrikai zenészek, tehát hogy szeretnénk minél szélesebb spektrumban érinteni a világ különféle zenét, és egyébként ebben nagyon nagy segítségemre van a Halmos András szerkesztő kollégám, aki a nem európai hagyományos zenéknek egy viszonylag vájt fülő és régóta a szakmában levő ismerője.
Ugye ugyanide a koncertekhez kapcsolódó beszélgetések és szabad egyetemi előadások is lesznek, meg vannak, sőt kurzusok, és az érdekel, hogy ezek például hogyan kapcsolódnak egyes népek kultúrájához, hogyan, mennyit tudunk meg ezekről a kultúrákról ilyen kurzusokon, vagy szabad egyetemen?
Igen, a Magyar Zeneháza, mint koncerthelyszín is túlmutat a hagyományos és a standard koncertélményen, mert mi az edukációra, a kapcsolódó programokra, a hallott zene kulturális kontextusba való helyezésére is nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Ennek megfelelően elég sok olyan hagyományos zenei program is van, ami valamilyen formában meg van magyarázva a hallgatóságnak, tehát a kapcsolódó program van. Ezeket régebben, hát ezt vicces kimondani egy három éves intézmény esetében, három éve létező intézmény esetében.
Relatíve régen,
azt csináltuk, hogy általában az előadások, koncertek előtt voltak ilyen ismeretterjesztő beszélgetések, előadások, ilyesmik. Mostanában már inkább azt csináljuk, hogy ezeket az ismeretterjesztő kis információ bombonokat, ezeket beintegráljuk magába az aktív koncert időben, mert az a tapasztalat, hogy így a közönségből mindenkinek hát kvázi muszáj lesz ezt meghallgatni, hogyha azt szeretnénk, hogy a közönség az edukálódjon is, tehát értse azt, hogy mit hall, egy kicsit képbe kerüljön róla, akkor egyszerűbb néha azt az ismeretterjesztő moderátort vagy felépült, azt tulajdonképpen például műsorvezetőként beszerkeszteni a műsorkoncepcióba, vagy valami ilyesmit csinálni, tehát, hogy igen, a kérdés az a válasz az, röviden megint csak, az nagyon vicces, hogy mindig elmondom marha hosszan, aztán utána elmondom, hogy a kérdés az milyen válasz.
Hosszú meg a rövid verzió.
Rengeteg műsoridőt meg tudnátok spórolni, hogyha csak a rövid válaszokat mondanám, de nem fogom. Szóval az a lényeg, hogy akkor nagyon sok koncertnél szumma szumárom törekszünk arra, hogy igen, nem csak a zene gyönyörködtesse a füleket, a hallgatói füleket, vagy éppen botránkoztassa meg, éppen attól függ, hogy kinek milyen a hozzáállása, hanem az ezzel kapcsolatos háttérinformációval is gazdagabb legyen az, aki jegyet vált ezekben a műsorokra.
Az előbb egyébként úgy kérdeztem, hogy amerikai vagy kínai népzenével foglalkoztok-e, vagy fogtok-e majd foglalkozni, és eszembe jutott ugye a Mississippi völgyéről, most felmerülhet a hallgató, vagy hát Amerikában milyen népzene lenne, hát az csak néhány száz éves kultúra, ott is van népzene. A Mississippi völgyében ugye a blues az is népzenei alapokon fekszik, szóval, hogy például ez hogyan jön be egy ilyen népzenei sorozatba, ha bejön egyáltalán, lehet-e integrálni azt a fajta zenét?
Jaj, de jó. Tehát az Amerikát én most az elmúlt két hónapban kétszer is jártam ott, és tervezek két hét menni.
Amázista.
Az Amerikában, Amerikában is létezik népzene című rácsolás, azok mindig nagyon szoktam szeretni. Nem attól függ egy adott országra, hogy mennyi idős, hogy van-e népzenéje, vagy nincsen. Ez egy teljesen nincs összefüggés. Amerikában rengetegféle népzene létezik, és rengetegféle etnikum is létezik. Tehát ugye a több rétegű kultúráról van szó. Elsősorban ugye van az őshonos amerikai kultúra, amit ugye, akiket ugye nevezünk indiánoknak is. Az ő zenefolklórjuk például teljesen különbözik az európai népzenétől, hogy gyökeresen különbözik. És utána nyilvánvalóan azt az országot is többféle etnikum alapította, tehát vannak az angol szász, vagy az angol, a brit szigetvilágból, a skót kelta területekről érkező fehér bevándorlók, akiknek a zenéje az gyakorlatilag önálló életre kelt és önálló fejlődés történetet futott be, például az Epelecs hegységnek a vonulatai között, tehát ott van az ugye az Epelecsi népzene, az ebből, meg az egyéb fehér népzenékből kinövő bluegrass, és ugye az ezzel valamilyen kapcsolatban levő country zene, az úgynevezett mountain music, tehát a hegyekben élőknek a zenéi, ami nagyon sok közös vonás mutat a óvilágnak, tehát Európának a kelta, skót, ír, ilyesmi zenéivel, akkor vannak a különféle etnikumoknak saját zenei anyagai, és ugye a fehér és a fekete, tehát az Afrikából érkező hagyományos zenének a keveredéséből jött létre ugye az által nem nevezett blues, ebből fejlődött a jazz is, ami aztán szinte a könnyű zenei műfajok mindegyikének valamilyen formában az előképe, tehát hogyha egy ilyen, és van, lehetne látni ilyen fa-szerű, ilyen evolúciós rajzot, és általában a blues meg a jazz ott van a gyökerek környékén, mm-hmm. tehát a könnyű zenei típusoknak is ez a gyökere. Rengeteg fele zene van, de hát most hagyd mondjuk egy példát, például nálunk a Magyar Zeneházában augusztus 1-én fel fog lépni egy olyan zenekar, akit Fészer bandának hívnak, akik New Jersey-ből érkeznek, és totál magyar az összes, de mindenki teljesen magyar, annyira a magyarok, hogy ide is mondnak Magyarországra költözni, szinte mindannyian, és ott kint New Jersey-ben a magyar közösség tagjaiként magyar névzenét játszanak, ezzel szórakoztatják az ottani magyar és nem magyar közönséget különféle bálakban, százakon, és hát elég jól játszák, úgyhogy úgy gondoltam, hogy nem csak ugye azért, mert személyesen is ismerem őket, és nagyon jobban vagyok velük, hanem azért is, mert a zenéjük az kifejezetten jó, és nagyon szépen muzsikálnak, hogy hát miért ne lehetne őket meghívni, hát ez egy külön, igazi különlegesség, hogy Amerikából egy magyar táncházzenekar játszik, és hát ráadásul még egyébként ezt bevallom, hogy nem is kellett őket Amerikából idehozni, hiszen Magyarországon töltik a nyarakat általában, úgyhogy eleve itt lesznek, és ez szerintem egy nagyon különleges.
De ők már ott születtek New Jersey-ben?
Mindenki ott született, igen.
Tehát ők ott töltötték a gyerek?
Igen, van olyan az a bőgős át, hogy Kaliforniában született és átköltözött, de hogy ott töltötték a gyerekkorukat, ott nőttek föl, de ennek ellenére identitásokat tekintve teljesen magyarok, és a zene, amit játszanak, az is az. Tehát,
hogy és úgy döntöttek, hogy hazaköltöznek Magyarországra?
Hát némelyikük igen. Úgy döntött, hogy itt szeretne élni Magyarországon.
De például az ő zenéjükben érzékelhető bármelyik műfaj, ami Amerikából indult, zenei műfaj?
Nem érezhető, mert ők kifejezetten kimondottan expressis verbis magyar névzenét játszanak, és az összes többi táncházas vagy revival előadóhoz hasonlóan ők is ugye az archív felvételekről, illetve magyarországi vagy adatközlő zenetanároktól tanulták ezt meg, tehát hogy itt semmilyen hatás nincsen, hanem ugyanúgy hitelesen próbálnak eljátszani egy krotoszegi vagy magyar-szlováti vagy bukovinai összeállítást, mint ahogy egyébként egy bármilyen másik, mondjuk teszem a szolnoki vagy nyíregyházi magyar zenekar.
Wow! Mi várható még, milyen különlegességek várhatók még nyáron, így a népzenei sorozatban a Magyar Zeneházában?
A nyáron koncertjeink a belső terekben nincsenek, tehát nyáron a táncház sorozatunk folytatódik minden nyáron egyébként, ami ott a zeneházban létezik. És hát ugye a már említett Fészer zenekaron kívül nagyon sok magyarországi együttes is megfordul az ebben a táncházakban. Ezek két hetente vannak csütörtökön, tehát nyáron tulajdonképpen a népzene az ebben a táncház formában van jelen a házban, szabadtéri színpadunkon. És hát lesz például Mihó Attila és barátai, akkor Kalász és zenekara, de például fellép Samu Zoltán zenekara is, vagy éppen ugye a... Mindig szoktam mondani, hogy fiatal zenészekből álló, én nem szeretem ezt a jelzőt elébíjeszteni, mert kiváló zenészekről van szó, akik nagyon jó barátaim, nagyon jó kollégáim, és hát megtiszteltetés őket elhívni, ez pedig a Sarjú Banda. Tehát, hogy tulajdonképpen sikerült azért, vagy legalábbis reményeim szerint sikerült meglehetősen megszórni különféle jobbnál jobb zenekarokkal a nyári táncházas sorozatot is, úgyhogy ha valaki két hetente csütörtökön, gyorsan is tudok el hadarni, hogy aztán a következő az június 6-án lesz a Kalász Mátékkal, és nem tudom, hogy lehet számolni két hetente, de ha valaki két hetente csütörtökön, nem délutáni esti sávban a ligát besétel, akkor valószínűleg névzene fogja megütni a fülét, és mindig vannak tánctanárok is, tehát be lehet állni a teljesen laikusoknak is táncolni. Nagyon fontos, hogy ezt a régi táncház koncepciót próbáljuk mi is tovább vinni, amit ugye a táncház mozgalom hajnalán is így működött, hogy mindig volt táncnál azok számára, akik kívülállóként csöppennek bele ebbe az egészbe, Úgyhogy mindenki számára tényleg a legnagyobb szeretettel és a legjobb tudom ajánlani ezeket a programokat.
Van még egy dolog, mennyire menő ma a táncház?
Igen, semmi, a világért sem áll a szándékomban megbántani, vagy megsérteni azt, amit az előbb kérdeztél, de általában, amikor megkérdezik tőlem azt, hogy mennyire ciki manapság a népzene, akkor azt szoktam mondani, hogy általában hát egyre cikibb megkérdezni azt, hogy mennyire ciki a népzene.
Tehát, de én nem ezt kérdeztem szerencsére, ezt kezdtem, mennyire menő.
Mennyire menő a táncház, nem tudom, én szerintem ez nem számít, hogy menő-e vagy nem. Általában, ha külföldiek járnak arrafele, és a turisták azok szokták szeretni, mert egy nagyon különleges lokális, nagyon különleges formája a magyar kultúra megnyilvánulásának. Én úgy veszem észre általánosságban, hogy ugye egyre népszerűbb, töretlenül a táncház. Én egy picikét visszavágyom azokban az időszakokban, amikor nagyon sok volt az kicsi, alulról szerveződő pici tánc, vagy ilyen 10-12 évvel ezelőtt ez nagyon sok ilyen volt. Tehát én abban az időszakban, az időszak az nekem egy kicsit jobban tetszett, mert nagyon dinamizálta ezt a közeget, de a lényeg az, hogy most is ugye hihetetlen népszerűségnek örvend, és hát a hagyomány megélése, sokat szoktuk hallani ezt a klisét ezzel az egész jelenséggel kapcsolatban, én ezt nem pontosan így mondanám, hiszen a hagyománynak a megélése az nagyon sok mindenem múlt, tehát hogy a ulik, tehát hogy ez a szórakozási forma, ez teljesen másképpen volt kontextualizálva, teljesen másképp volt jelen egy paraszt ember életében, akinek tényleg ez volt a teljes kulturális horizontja. Nyilván a városba felkerülve, még akkor is, hogyha az autentikára törekszünk, egy kicsit megváltozik a közeg, megváltozik a belső dinamika, megváltoznak a proximitások, megváltozik nagyon sok minden. Tehát azért a világ, meg a globális közeg az egy túl nagy falu ahhoz, hogy úgy tudjuk, olyan szinten hitelesnek tudjuk tekinteni, mint az eredeti lelőhelyén, de úgy néz ki azért, hogy az elmúlt 50 éve, a táncházban elmúlt 50 éve, az inkább azt példázza, hogy sikerült hatékonyan átültetni a tánczenének azt a szórakoztató funkcióját, meg az autentika megőrzésének az igényét, többé-kevésbé egy teljesen, a falutól teljesen eltérő közegbe, és ott azért ez szárba szökött, és valóban az van, hogy fiatalok tömkelege, nem csak hogy fiatal, mindig ez nem is tudom, hogy miért használok ilyen közszeres dolgokat, szóval emberek, tehát a tömkelege bolondul, rajong ezekért a dalamokért, és a népzene az nagyon-nagyon sokaknak a kísérője egész életén keresztül, ott van bánatban, ott van örömben, és most tényleg nem akarom azt mondani, amit a Galla Miklós a Tért című előadást, hogy egy bútorvásárláska és a téli szünetben is ott van, de egyébként még akár bútorvásárláska és a téli szünetben is ott lehet. Tehát az egyik, hogy elkísér bennünket a népzene, nagyon szeretjük. Én nekem múltkor egyébként volt egy ilyen gondolatom, hogy jelenleg a világban több ember tud szótaszegi legényes táncolni, tudás nyilván relatív, de fölállni és egy pár pontot elnyomni, mint amennyien valaha potenciális kalotaszegi adatkőző táncosok éltek, tehát egy adott időpillanatban, tehát hogy Kalotaszegen. Most nem tudom, érted, hogy miről beszélünk, amennyi 20 éves vagy késő 10 éves férfi volt, aki ezt a táncot táncolta mondjuk a 20. század folyamán, annak a sokszorosa az, aki jelenleg ezzel a tárccal foglalkozik, tehát hogy át kell gondolni, át kell konfigurálni az egésznek az egésznek a dimenzióit, és egy picit ezzel a szemmel is, mint egy tömegjelenség felé kell fordulni most már a táncházban felé, de hát ez is volt a cél, tehát hogy tényleg kezd tömegjelenségé válni, és mint ilyen tényleg a magyar néphagyomány, a magyar hagyományos zene és tánc az egyre több emberhez eljut, és hát azért ennek úgy gondolom, hogy mindannyian tényleg tiszta szívből örülhetünk.
Abszolút. Örüljünk együtt, és nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre álltál, és akkor jó munkát a nyárra.
Nagyon szépen köszönöm.
Salamon Somával, a Magyar Zeneháza népzenei szerkesztőjével beszélgettünk.